Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet a mi úrunk halálának emlékezésének napján. Az apostol szavaival: nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. 341. dicséretünk első 3. és 5. verszakait énekeljük. 341. dicséretünk első, 2., 3. és 5. verseit. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! fennállva fohászkodjunk a Zsoltár szavaival. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek fényében ma Istenünk elénk állítja Jézus Krisztus értünk adott életét, kereszthalálát, amelyet írva találunk Mózes második könyve 12. részének válogatott verseiben. Mózes második könyve 12. részének ezeket a verseit, helyünket elfoglalva figyelemmel hallgassuk. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz az első hónapotok. Ez lesz számotokra az első az év hónapjai között. Mondjátok meg Izrael egész közösségének, ennek a hónapnak a 10-én vegyen magának családonként mindenki egy bárányt, házanként egy-egy bárányt. Ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek, a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vagy kecskét vegyetek. Ennek a hónapnak a 14. napjáig tartsátok magatoknál, azután este felé vágja le Izrael egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből és kenjék a két ajtófélfára és a szemöldök fára, azokban a házakban, ahol megeszik. Még ugyanazon az éjszakán egyék meg a húst. Tűzön megsütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füveket egyenek hozzá. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre, ha mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek, legyen a derekatok felevezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek, az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén. Akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én az Úr. De az a vér jel lesz a házatokon, amelyekben vagytok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket, és nem ér majd a pusztító csapást titeket, amikor megverem Egyiptom földjét. Legyen ez emléknap a számotokra, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés az, hogy megünnepeljétek. Ez a páskára vonatkozó rendelkezés, az idegenek közül senki sem ehet belőle. De bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, ha körülmetélték. Betelepült és napszámos nem ehet belőle. Abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és csontját nem szabad eltörni. Izrael egész közössége készítse el ezt. Izrael fiai mindnyájan ez szerint jártak el, úgy cselekedtek, ahogyan Mózesnek és Áronnak megparancsolta az Úr. Ugyanazon a napon ki is hozta az Úr Egyiptom földjéről Izrael fiait, seregeik szerint. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek testvéreim, így helyünkön maradva, emeljük szívünket Istenünkhöz, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, áldunk téged ezen a mai napon, amelyet arra rendeltél, hogy emlékezzünk arra, hogy mennyire szeretsz te bennünket, hogy hogyan mutattad meg te a szeretetedet irántunk. Áldunk téged, hogy amit nem engedtél meg Ábrahámnak, hogy irántad való szeretetből megtegye, azt megcselekedted te magad érettünk. Köszönjük, hogy odaadtad a te egyetlenedet, a te szíved kincsét, Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, hogy megszabadítson bennünket. Magasztalunk téged, hogy te ennyire szerettél, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Hálát adunk neked azért, hogy szent lelkeddel ezt a hitet akarod munkálni mi bennünk, akkor is, amikor Jézus haláláról hallunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy az ő halála, a te fiad halála valóban nagy jót visz véghez mi bennünk. Áldunk téged azért, mert megtanít minket mindarra, amit te rólad tudnunk kell, amit te belőled megkaphatunk. Köszönjük neked, hogy a mi életünket is táplálod az ő halálával. Kérünk téged azért, ajándékozz meg most minket azzal, hogy értsük meg, lássuk meg, miért adtad oda a te fiadat, mit jelent a te irántunk való nagy szereteted. Könyörgünk, hogy te nyisd meg előttünk a te igédet, ne tekints arra, hogy milyen méltatlanok vagyunk. Köszönjük, hogy ő érte kínálod nekünk a te kegyelmedet. Ajándékozz meg minket azzal, hogy meglátjuk Jézus Krisztus halálának az ajándékát, szívünkbe zárjuk, és megújulunk a te szeretetedben, amit ma is kinyilatkoztatsz nekünk. Szent lelkeddel nyisd meg előttünk az igét, add, hogy aki hirdeti és hallja az igét, adja neked és a te fiadnak, az értünk meghalt és feltámadott Jézusnak a szívét. Amen. Az ige hirdetésre készülve, szeretett testvéreim, énekeljük 227. dicséretünk első versét. 227. dicséretünk első versét énekeljük, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Istennek az igéjét, János evangéliuma 19. részéből, Jézus halálának a történetét. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot. És az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk az ige hirdetést. Kedves testvéreim, szeretett Fasori gyülekezet, vannak olyan jelzők, vannak olyan szókapcsolatok, amelyek szinte hozzá tapadnak egy-egy emberhez. Valaki egyszer kitalálta azokat, így nevezte el az illetőt, s a többiek annyira találónak érezték ezt a jelzőt, hogy azután így emlegették csak őt. Mindannyian tudnánk sorolni hasonlókat. Széchenyi Istvánról úgy szoktunk beszélni, mint aki a legnagyobb magyar, vagy Deák Ferencről, mint aki a haza bölcse, vagy Kossuth Lajosra sokszor úgy emlékeznek, mint a turini remetére, és lehetne folytatni a sort. Az Új Szövetség több ilyen nevet, több ilyen jelzőt is következetesen használ, amikor Jézusról beszél, újra és újra alkalmaz rá. Az egyik leggyakrabban visszatérő kép, amelyet Jézus követői használtak, amikor Jézust emlegették rá, emlékeztek, róla beszéltek, a báránynak a képe. Jézus a bárány. János evangéliumából tudhatjuk, hogy az első keresztelő János volt, aki Jézus környezetében így nevezte őt. János evangéliuma legelején a keresztelő így mutatta be Jézust a tanítványainak, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Aztán hallhattuk azt is, hogy Péter apostol szintén kedves képeként használta a báránynak a képét, ezt a jelzőt, az apostoli köszöntésben az elején hallhattuk, hogy drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén váltott meg minket Isten, nem ezüstön és aranyon, vagy más veszendő dolgokon. De hasonlóképpen Pál apostol is, amikor a korintusi gyülekezetet arra inti, hogy tiszta és Istennek kedves életet éljenek, ezt mondja nekik, a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már feláldoztatott. És ha valaki kezébe veszi a Jelenések könyvét, és elkezdi olvasni, feltűnik, hogy János apostolnak is egyik legkedvesebb képe Jézusra ez, hogy ő a bárány, újra és újra így beszél róla, nem is csoda, hiszen azzal szembesül a Jelenések könyvében az apostol, hogy a mennyben is így hódolnak Jézus Krisztusnak. A mennyei seregek így szólnak ő hozzá, méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Az apostolok egymástól függetlenül is Jézus Krisztusra tekintve úgy érezték, hogy ez a kép, a báránynak a képe, ez a jelző úgy illik Jézusra, mint kevés más kép, más jelző. Nem akármilyen bárányról van szó ezeken a bibliai helyeken, testvéreim. Pál világosan megnevezte, hallottuk a korintusi első levélből Pál apostolnak a szavát, amikor Jézusról, mint páska bárányról beszél mi nekünk. Jézus a páska bárány. De hogyha megnézzük a többi bibliai helyet, ahol ezt a képet használja a Szentírás, ezzel a jelzővel illeti Jézust, hogy ő a bárány, mindannyiszor a szöveg környezetből arra következtethetünk, hogy szintén ezt értették alatta az apostoli szerzők. Jézus halálát világítja meg. Mert hogy a páska bárány jelentősége abban volt, hogy meghalt. És ma, amikor Jézus haláláról gondolkozunk, jó odafigyelnünk erre, hogy az apostolok számára Jézus halálának az értelme abban ragyogott föl, amit ennek a képnek a valósága hordozott, hogy Jézus a bárány. János apostol Jézus halálát is úgy írja le a kereszten, mint egy páska áldozatot. Mit jelent? Miért ennyire fontos ez a kép? Miért jó úgy tekinteni Jézusra, mint páska bárányra? Figyeljünk most Jánosra. Miről szólt a páska? Isten a páska ünneplését Mózesnek parancsolta meg, 1500 évvel Jézus halálát megelőzően. Izrael fiai több száz évet eltöltöttek Egyiptomban, eleinte jólétben, aztán hamarosan rosszra fordult a soruk, elnyomás alatt éltek ott, és Isten úgy határozott, hogy visszaviszi őket az ígéret földjére. A fáraó azonban ellene szegült. Egyiptom uralkodója nem akarta elengedni Istennek a népét. Úgy történt, ahogyan Isten előre megmondta Mózesnek, amikor megszólította őt és megbízta őt azzal, hogy vezesse ki a népét Egyiptomból, ezt mondta Mózesnek Isten, én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az erőszaknak enged majd, de én kinyújtom a kezemet és megverem Egyiptomot mindenféle csodával, amelyet véghez viszek benne, majd azután elbocsát benneteket. Csapások sora következett Egyiptom földjén, ott, ahol az uralkodó ellenállt Isten akaratának, és az utolsóról így beszélt Isten, már akkor, amikor Mózest elküldte, a Mózes második könyve negyedik részében olvassuk ezt. Amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet. De te mondd meg a fáraónak, így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon áldozattal engem, ha nem akarod őt elbocsátani, akkor megölöm a te elsőszülött fiadat. Az, amit Isten Mózesnek mondott, beteljesedett. Egyiptom földjén átvonult a pusztító, és minden házban meghalt az elsőszülött. Kivéve azokban a házakban, ahol a családtagok engedtek Isten akaratának, az ő szavának, és az előző este levágtak egy bárányt, és annak a vérét az ajtó szemöldök fájára és félfájra kenték. Ahol engedtek Isten szavának, Izrael népe házaiban, oda nem került ítélet, azokat a házakat elkerülte az ítélet, az angyal nem bántotta Izrael fiait. Mindez 1500 évvel Jézus halála előtt történt. És mégis János apostol azt mondja, hogy Jézus halálát, annak az értelmét, annak a jelentőségét mutatja az, ami Egyiptomban végbe ment. Ezt mutatta be Isten az ő népe fiainak Egyiptomban, és ezt mutatja be nekünk is, amikor Jézus halálára nézünk. Mit ad nekünk Jézus, mit ad nekünk a páska bárány? Először is azt láthatjuk, hogy oltalmat ad nekünk az ítélet idején. Oltalmat jelentő, oltalmat ajándékoz nekünk az ítélet idején. A Biblia következetesen beszél arról, szeretett testvéreim, hogy az Istentől elszakadt ember ítéletet vont magára. Isten ítéletét vonta magára, hiszen Isten ítéletet gyakorol minden bűn felett. Az ítélet földjén lakunk. Úgy, ahogyan az ítélet földjén, az Istennel szembeszegülő országban laktak Isten népének a tagjai, akkor, amikor Isten Mózest elküldte Egyiptomba. Az ítélet földjén lakunk. És testvéreim, azt is el kell mondanunk a Szentírás alapján, hogy ez az ítélet mindannyiunkra vonatkozik. Mindannyiunkra vonatkozik, hiszen a Bibliában a bűn, amire Isten ítélete következik, nem valami kirívóan rossz tett, ahogyan mi sokszor gondolkozunk róla, amit szinte mindenki elítél. A Bibliában a bűn azt jelenti, hogy az ember megvonja a bizalmát Istentől. Nem hisz neki, és nem engedelmeskedik teremtőjének. Testvéreim, Isten kiválasztottai sem jelentenek kivételt az ítélet alól, nem jelentenek kivételt az alól, hogy ítéletre érett az életük. Ha csak belegondolunk, hogy mi magunk, hányszor fordultunk el bizalmatlanul Istentől, hányszor fogadtuk fenntartásokkal, gyanakvással Isten igéjét, talán azt gondoltuk, hogy egyszer még valamikor működhetett az, amit Isten mond, de ma már más világban élünk, ma már nem valóság az, amiről Isten beszél. Hányszor voltunk engedetlenek a megértett isteni igékkel szemben, és mennyivel többször hagytuk figyelmen kívül mindazt, amit nem ismertünk az ő akaratából, mert nem figyeltünk rá, de a Biblia világossá teszi, hogy ez sem mentesít bennünket. Hogyha mi figyelmen kívül hagytuk Istent, és nem tudtuk, hogy mi az ő akarata, az sem ment föl bennünket az ítélet alól. Olyanok vagyunk, testvéreim, mint Izrael fiai, akik akkor, amikor Mózes megérkezett közéjük, és szólt a fáraónak, hogy Isten akarata az, hogy engedje szabadon a népét, és a fáraó ennek hatására szigorúbbra vette a rabszolgaságát a népnek, akkor Mózes ellen fordultak, és azt mondták neki, és testvérének Áronnak, nézzen rátok az Úr, és ítéljen meg benneteket, mert gyűlöletessé tettetek bennünket a fáraó és udvari emberei előtt, és fegyvert adtatok a kezükbe, hogy megöljenek bennünket. Isten népének a tagjai Egyiptom földjén a fáraóra tekintenek. Nem Istenre néznek, nem Isten akaratát keresik, nem érdekli őket az, hogy Isten mit készít, azt nézik, hogy a fáraó hogyan bánik velük. Ez a nép, testvéreim, megérett az ítéletre. Fontos figyelmeztetés az, amit a zsidókhoz írt levél szerzője, ami szívünkbe akar írni. Amikor ezt mondja, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ezt élték át az egyiptomiak azon a szörnyű éjszakán. Az első 9 csapás után talán úgy okoskodott a fáraó, és úgy okoskodtak az udvarában mások is, mi jöhet ennél rosszabb? Annál, hogy az állataink elpusztultak, annál, hogy 3 napon keresztül sötétség honolt, annál, hogy mindenféle szekélyek értek el bennünket, mi jöhet ennél rosszabb? Ezt is kibírtuk, ezután is megleszünk valahogy. Így gondolkodhattak a fáraó emberei. Nem vették komolyan azt, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. És testvéreim, ugyanígy okoskodik a minket körülvevő világ is. Ugyanígy okoskodik az a világ, amelyben benne élünk. Nem akar megtérni, pedig nap mint nap látja Isten ítéletét. Millió formában, ami körülvesz bennünket. Látjuk a megbolonduló időjárást, látjuk a pusztító betegségek terjedését, a megállíthatatlan háborúkat, itt a szomszédságunkban is, látjuk az elvakult terroristákat, a támadásukat, látjuk a repülőgépet, amelyet a pilótája vezet bele a pusztulásba, látjuk az elmagányosodott tömegeket, akik nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Testvérem, mindez figyelmeztetés. Figyelmeztetés, hogy nem jó szembe fordulni Istennel, hogy félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. És mégis, milyen sokszor állunk úgy hozzá, ahogyan a fáraó is gondolhatta, el leszünk majd valahogy ezután is, nem fordulunk vissza Istenhez. Nem engedünk az ő hívó szavának. Pedig rettenetes lesz a végső ítélet. Rettenetes lesz a végső ítélet, világossá teszi ezt a Biblia. Hóseás próféta szavait idézi Jézus, amikor az engedetlen Jeruzsálem büntetéséről beszél, és ezt mondja az engedetlen Jeruzsálem büntetéséről, akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, essetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Milyen rettenetes belegondolni. Azoknak az embereknek a sorsába, akik azt mondják, hogy már az is jobb, hogyha a hegy ránk szakad, és agyonnyom bennünket, jobb, mint az, ami ránk vár. S a jelenések könyvében Isten kijelentette, hogy a végső ítéletkor ez vár mindazokra, akik nincsenek más oltalom alatt. Ott keresnek oltalmat, milyen borzalmas lehet az az ítélet, ami elől menekülve. Az emberek inkább a halált keresik, és a halálban keresik az oltalmat. Inkább vágynak arra, hogy a hegyek rájuk omoljanak. Csak az Isten ítéletének a teljességét ne kelljen megismerniük, ne kelljen elviselniük. És testvéreim, milyen fájdalmas, hogy olyanok utasítják el, hogy olyanok vesznek el, akik elutasították a valódi oltalmat. Mert Isten nem a ránk szakadó hegyek alatt készítette számunkra oltalmat. Az ítélet földjén Isten elkészítette a menedéket a számunkra. A páskabárány vére biztos védelmet jelent az ítélet elől. Biztos védelmet jelent. Az ítélet rettenetében biztos védelmet ad Jézus vére. Mert ez az oltalom, a páskabárány oltalma, Jézus Krisztus halála. Az ítélet földjén csak az van biztonságban, akit az ő vére véd. Testvéreim, Izrael fiai sokszor nem voltak jobbak, mint az egyiptomiak. A fáraónak a kedvét keresték, a fáraóra tekintettek, hogy hogyan gondolkozik róluk. Izrael fiai nem voltak jobbak, és mégis van védelem a számukra, de egyetlen védelem. Isten a páskabárány vére alá helyezte őket. Az ő oltalmába vonta a népét. Milyen hatalmas ajándék számunkra Jézus Krisztus halála, testvéreim. Nemrégen néhány hete olvastuk a református bibliaolvasó Kalausz szerint Ezékiel próféta könyvében azt, ahogyan Isten népén végbe megy, Isten engedetlen népén az ítélet, amit leír Ezékiel próféta, és azt mondja, hogy akkor, még ha ott volna is ez a három férfi, Noé, Dániel és Jób, ők is csak magukat menthetnék meg igazságukkal, így szól az én Uram az Úr. Olyan emberekről beszél, akiknek közismert volt, az igaz voltuk, az Istenhez való hűségük. De testvéreim, azt mondja a próféta, hogy még a legigazabb sem, aki mások szám, legigazabb sem, alkalmas arra, nincsen más ember, hogy a mások számára oltalommá váljon. Csak Jézus óvhat meg bennünket az ítélet idején. Milyen nagy az ő igazsága. Mennyivel nagyobb, mint Noénak, Dánielnek és Jobbnak az igazsága, hogyha ő meg tudja tartani az övéit. Akkor is, amikor ez a három férfi legfeljebb önmagát tarthatja meg, a bűnök miatt, amelyeket körülöttük elkövettek. Milyen nagy Jézusnak az igazsága. És testvéreim, milyen felelősség komolyan venni ezt a menedéket. Hol keresünk mi oltalmat, testvéreim, az ítélet szaporodó jelei között? A saját igazságunkban? Hogy majd Isten megbocsát nekünk, hiszen mi igazak voltunk, hiszen mi olyan sokat szenvedtünk mások bűneitől, Isten majd biztos jó szívvel bánik velünk emiatt, vagy talán mások igazságában, mások kegyességében, abban, hogy mások imádkoznak értem, abban, hogy mások mellettem állnak a környezetemben, vagy talán az emberi bölcsességben, hogy majd valahogy kitaláljuk a megoldást, vagy egyszerűen csak nem foglalkozunk vele az ítélettel. Testvéreim, boldog az, aki Jézus halálában oltalmat talál az ítélet idején. Úgy, ahogy a Egyiptom földjén oltalmat találtak azok, akiket Jézus Kriszt, akiket a bárány vérével bekent házak védtek. Mit ajándékoz nekünk Jézus Krisztus halála? Mindenekelőtt oltalmat az ítélet idején. És éppen ezért még két másik dolgot érdemes megemlítenünk, amelyek ezzel összefüggnek. Reménységet ajándékoz nekünk a kilátástalanságban. Reménységet ad mi nekünk. János apostol, amikor Jézus haláláról hírt ad, egy különös mozzanatban ismeri azt föl, hogy Jézus a páskabárány. Arról olvasunk, hogy miután keresztre feszítették Jézust, és vele együtt két gonosztevőt, a vallási vezetők aggályoskodni kezdtek. Közeledik az ünnep, és azok a vallási vezetők, akiket nem érdekelt az, hogy ártatlanul kivégezzenek valakit, azok a vallási vezetők egyből fölidézik azt, hogy a Biblia szerint nem maradhat éjszakára holttest a fán, mert azzal tisztátalanná beszennyezetté tenné az ígéret földjét. És elmennek Pilátushoz, és azt kérik, hogy mielőbb öljék meg a keresztre feszítetteket, mielőbb halljanak meg, törjék el a lábaikat, hiszen a keresztre feszített ember élet esélye addig, amíg még egyáltalán megvolt, arról szólt, hogy ki tudta magát a lábaival nyomni, és a tüdejét ki tudta annyira egyenesíteni, hogy tudott levegőt venni, ha eltörik a lábukat, megfulladnak, és véget ér, le lehet venni a holttesteket a fáról. Meg is teszik ezt a római katonák, eltörik annak a két embernek a lábát, akik Jézus mellett szenvedtek a kereszten, de mikor Jézushoz érnek, azt látják, hogy ő már meghalt. És éppen ezért csak ellenőrzik, hogy valóban meghalt-e, egy lándzsát szúrnak bele, de nem törik el a lábát. János apostol azokban a napokban, amikor a páskát ünnepelték Jeruzsálemben, egyből a páska bárány megölésére gondolt. Hiszen Isten világosan elmondta, hogy a páska bárány csontjai ne töressenek meg. Különös jelentősége van a csontoknak ugyanis a Bibliában. Az összetört, a szétszórt, a szana szétheverő csontok a kilátástalanság jelképei voltak, a reménytelenség jelképei, a jövőtlenség jelképei. Akinek legalább utódai maradtak a halála után, annak összegyűjtötték a csontjait, s vigyáztak rájuk, összedték azokat. Olyan döbbenetes, ahogyan Jeremiás próféta a kilátástalanságnak érzékletes képét adja elénk Jeremiás síralmai könyvében. Ilyeneket olvasunk, hogy vak sötétbe helyezett engem Isten, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. És amikor erről a kilátástalanságról beszél, akkor hozzáteszi, elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. A kilátástalanság képe az összetört, a szétszórt, a szanaszét heverő csont. De testvérem, a Biblia nem csak összetört csontokról tud. A reménység is fölragyog, amikor a csontokról szó van. A 34. Zsoltárban olvassuk ezt a bátorító mondatot, amikor Istennek a szolgája Dávid így imádkozik, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Isten az igazat megőrzi attól, hogy összetörjék a csontját. Amikor János apostol fölidézi a páskabárányra vonatkozó rendelkezést, az eredeti görög szövegben fölismerhető az, hogy ez a Zsoltár ott volt a szívében, a gondolataiban, úgy alakította át az ige alakot, ami itt szerepel, hogy a Zsoltárra emlékeztessen. János apostol arra akarja fölhívni a figyelmünket, amit a Zsoltár üzen, hogy Isten oltalmazza az igazat, még a halálban is. Jézusnak a halálát körülveszi a kilátástalanság. Körülveszi mindenestül a kilátástalanság, szomorú látni Isten népét, ahogyan halálba adja azt, akit Isten küldött hozzá. Döbbenetes látni azt, amit János apostol leír az evangélium elején, hogy a saját népéhez érkezett, az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be, hanem kitagadták őt. Fájdalmas látni a vallási vezetőket, akik jól ismerték Isten szavát, hogy aztán elutasítsák azt, akiről Isten beszélt nekik. Látni a politikai vezetőket, a járókelőket, akik kigúnyolják őt, de még Jézus tanítványait is, testvéreim, akik elfutnak mellőle, akik nincsenek ott mellette szenvedése idején. Döbbenetes mindezt látni. És testvéreim, mégis ott van a jövő ígérete. Világosan ott van a jövő ígérete, nem a vallási vezetőkben, vagy a politikai vezetőkben, nem a járókelőkben, nem Isten népében, nem a tanítványokban. A jövő ígérete ott függ a keresztfán, abban, akinek a csontjai nem töredhetnek meg. Annak, akinek a csontjai éppen maradnak. Isten reményt adó jóságát sugározza Jézus Krisztus. Nem törhetnek el azok a csontok. Istennek még terve van velük. Terve van azokkal a csontokkal. És terve van mindazokkal, akik hisznek abban, akinek a csontjai ott a keresztfán nem töredhettek meg. Jézus teste nem maradhat a sírban. Nem lehet ott. A halálban vége ő neki. Hiszen Jézusnak meg kellett halnia, de ő a feltámadás és az élet. Ki kellett mondania ezt a keserű mondatot, hogy beteljesedjék az írás, szomjazom, és mégis igaz az, hogy ő az élet vizének forrása a benne hívők számára. Jézusban Isten reménységet készített a kilátástalanságban. És testvérem, aki talán ezekben a napokban is átéled, hogy kilátástalanságban vagy, kiben bízol? Miben van a te reménységed? Mire építed a jövődet? Az ambícióid vezetnek? A saját erődre tekintesz, hogy majd csak valahogyan kikerülök a kilátástalanságból? Vagy a családodban bízol? Ők jelentenek számodra biztonságot? Vagy az emberekben, a körülötted élőkben van reménységed, hogy majd ők támogatnak téged? Testvéreim, Isten nem csupán oltalmaz bennünket az ítélet idején, a páska bárány vére által új életre oltalmaz meg bennünket. Olyan jó lenne ma föltennünk a kérdést, mire őriztél meg engem, Istenem? Amikor Jézus Krisztus által megoltalmaztál bennem engemet az ítélettől, mire őriztél meg engem? Mi a célod velem? Mit akarsz kezdeni az életemmel? Mi az a jó cél? Mi az a jövő, amit elkészítettél a számomra? És a másik, amit Jézus Krisztusban Isten ajándékoz nekünk, amikor oltalmat készít, nem csak reménységet ad ezen az oltalmon keresztül, de közösséget is ad mi nekünk a széthúzásban. A páska bárányról szóló rendelkezésben nagyon világosan megjelenik ez. Amikor a páska bárányról Isten elvilágossá tette, hogy hogyan kell azzal bánni, akkor a következőket mondta, házanként vegyenek egy-egy bárányt, ha egy házban kevesen vannak egy bárányra, akkor a legközelebbi szomszédjukkal együtt vegyenek a lélekszámnak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud enni a bárányból. Mert ennek a báránynak az elfogyasztása közösségbe von bennünket. És aztán nagyon világos az a mondat, amelyet idéz is János apostol, abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját nem szabad eltörni. A páskabárány összeköti a megmentettek közösségét. Összekapcsolja egymással a megmentettek közösségét. Ezért kellett egyben elkészíteni. Ezért nem lehetett megfőzni, mert a főzőedénybe csak feldaraborva lehetett volna beletenni a húst. Ezért nem lehetett egy darabot se levágni belőle, és ezért nem lehetett eltörni a csontját sem. Senki sem vonulhat félre, testvéreim, egy darabbal a páska bárányból, hogy ez az enyém. Senki sem vonulhat külön a maga részével. Nincsen benne semmi, ami az enyém lenne. A teljes páska bárány a miénk. Nem az enyém, nem a tiéd, a miénk az a páska bárány. Testvérem, olyan különös az, ahogy a Jézus halálában is megjelenik ez. Ott a kereszt körül ott vannak azok, akik nem hisznek Jézusban. Ott vannak azok a katonák, akik marakodnak azon, hogy kié lesz Jézusnak a holmia. Ott vannak azon, akik csak azt figyelik, hogy mi lehet majd az enyém. Testvéreim, olyan jó azt látni, hogy Jézus követői egészen másmilyen közösségbe tartozhatnak. Jézus követőit közösségbe vonja nem Jézusnak a ruhája, hanem Jézusnak a teste. Az a test, amelyet Isten nem engedett megtörni, az a test, amelyet nem engedett feldarabolni, az a test, amelynek egyben kellett maradnia. A Páska vacsorát Jézus korában általában úgy ünnepelték, hogy legalább 10 felnőtt férfinek kellett összegyűlnie a családjaikkal együtt, és így fogyasztották el a Páska bárányt. Jézus a Páska bárány, akinek a halála bennünket is összeköt. Ő az oltalom, aki együtt oltalmaz meg bennünket. Az jutott eszembe, testvéreim, hogy amikor a második világháborús emlékezéseket olvassuk, hányszor találunk arról néhány mondatot, vagy egy-egy szemléletes leírást, hogy emberek összezárva voltak az óvóhelyen. Olyan emberek, akik maguktól nem mentek volna egy közösségbe. Előkelők és a szolgák közé tartozók, cselédek. Férfiak és nők, sokszor különböző felekezethez tartozó emberek, különböző múlttal, és testvéreim, ott a menedék helyen együtt lehetett csak oltalmuk. Együtt kellett maradniuk, együtt élhették át a megmaradást. Testvéreim, testvérem, nézz körül most bátran magad körül. Kiket látsz, ha körbenézel? Olyan embereket látunk, akik közül lehet, hogy sokakkal nem kerestük volna a kapcsolatot. Lehet, hogy olyan emberek vannak körülöttünk, akikre azt mondanánk, hogy nem szívesen lennék magamtól együtt vele, mert talán pletykás, vagy gúnyolódó, vagy nagyon körülményes, olyan fárasztó vele beszélgetni, vagy talán borulátó, mindig sötéten látja a dolgokat, vagy civakodó, vagy mindig durván beszél velem. Testvéreim, Jézus ezekkel az emberekkel köt össze bennünket. Olyan emberek, azok, akik körülvesznek titeket, akik körülvesznek minket, akik ugyanannak a Páska vacsorának a részesei, mint én, vagy mint te. Olyan emberek, akiknek ugyanaz a Páska bárány jelenti az oltalmat. Isten népe tagjai. És testvérem, ha ebben az oltalomban vagy, ha Jézus Krisztusnál találtál menedéket, ezt a közösséget ajándékozza neked Jézus. Ebben a közösségben van az az egység, amelyet világossá tett Isten, amikor parancsba adta, hogy a Páska bárányt nem lehet darabokra vágni, nem lehet elkülöníteni egymástól, egyben jelenjen meg, úgy kösse össze Isten népe tagjait. Testvérem, te se szaggass szét Jézusnak a testét. Isten úgy döntött, hogy az ő csontja egybe maradjon. Ne törd szét Jézus csontját. Jézus nem az enyém, és nem is a tied. Jézus a miénk, a mi Páska bárányunk. Tekints így rá, s tekints így azokra, akikkel közösségbe von, akikkel most is, az úrvacsorában is közösségbe von. Amikor egy kenyeret és egy bort osztunk meg egymással, azt a kenyeret, ami az ő értünk odaadott testét, azt a bort, ami az értünk kiontott vérét jelképezi. Jézus állandó jelzője ez, ő a bárány. De jó lenne így ismerni őt. De jó lenne így emlegetni őt. De jó lenne így gondolkozni róla újra és újra. Ő a bárány, ő az oltalom, ő a reménység, ő a közösség. De nem csupán az én oltalmam, nem csupán az én reménységem, nem csupán az én közösségem. Az őtőle való oltalom a mi oltalmunk. Az ő benne vetett reménység a mi reménységünk. Az őtőle kapott közösség, az ő általa létrehozott közösség a mi közösségünk lehet. Legyen ő a mi bárányunk. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hódolattal tekintünk fel te rád, aki a kereszten meghaltál értünk. Olyan különös dolog megszólítani valakit, akinek a halálára emlékezünk, abban a bizonyos tudatban, hogy te hallasz bennünket. És olyan nagyszerű dolog, hogy átélhettük, hogy te, akinek a halálára emlékezünk, megszólítottál bennünket, mert élsz, feltámadtál, és uralkodsz mindenek felett. Köszönjük, hogy te ismered a mi életünket, ismered a mi szükségeinket, és önmagadban ajándékozol nekünk mindent, amire szükségünk lehet. Hálát adunk neked azért, mert ma is te vontál bennünket a te közösségedbe, és áldunk téged azért, mert hirdetted nekünk azt az ajándékot, amit a te haláladban megnyerhettünk. Köszönjük, hogy a te halálod oltalmat jelent a múltunk minden bűne ellen, s tudhatjuk, hogy nem csak a múltunk, a jelenünk és a jövőnk bűneire is benne van minden elégtétel, te elhordoztad a mi ítéletünket. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki a jövőre nézve reménységet készítettél nekünk. Hálát adunk neked azért, mert úgy indulhatunk el előre, hogy te előttünk jársz, lábaidon, amelyeket nem törhettek meg, előttünk mész, és véghez viszed a te akaratodat a mi életünkben is. Könyörgünk hozzád, hogy ajándékozz meg abban, hogy te benned találjuk meg a reménységünket. És köszönjük neked, hogy a jelenre és a jövőre nézve közösséget készítettél nekünk. Olyan közösséget, amelyik a te közösséged. Hálát adunk neked azért, hogy bár talán magunktól nem csatlakoztunk volna ezekhez az emberekhez, te velük összefontad az életünket, s átélhetjük újra és újra, milyen jó a tőled kapott közösségbe beletartozni. Kérünk, hogy erősíts is meg bennünket ebben. Hadd legyen ennek megerősítésére most az úrvacsorai közösség. S így tesszük eléd azokat, akik szenvednek közöttünk, könyörgünk hozzád azért a fiatal testvérünkért, aki hetek óta az élet határ mesdjéjén jár. Kérünk téged, hogy te gyógyítsd föl őt, te, aki az élet és a halál ura vagy, s könyörgünk, hogyha magadhoz vennél is őt, akkor is te adj békességet és vigasztalást nekünk, hisz te legyőzted a halál erejét. Könyörgünk hozzád a betegeinkért, kérünk téged mindazokért, akik terheket hordoznak, a gyász terhével járnak, hadd lássanak meg téged, akinek a halála megszabadított bennünket a pusztulás fenyegetésétől. Könyörgünk hozzád mindazokért, akik értelmetlennek látják az életüket, tedd világossá azt, hogy milyen reménységet adtál mi nekünk a kilátástalanságban, akkor, amikor a te életedet nekünk ajándékoztad. Könyörgünk azért, hogy hadd tudjuk hordozni előtted mindazokat, akiket ránk bíztál, és kérünk téged, hogy ajándékozz meg azzal, hogy az életünket a te kezedbe tegyük, hogy rád bízzuk magunkat mindenestül. Hálát adunk neked azért, hogy ennek a reményében állhattunk meg ma is te előtted, s kérünk, hogy szent lelkeddel tedd egészen személyessé számunkra a te halálod örömteli valóságát. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól hozzánk a bárány, aki értünk megöletett, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Amen.